Atya úristen, de gyorsan eltelik az idő. Ákos, te hallasz mindent, ugye?
Kiválóan.
Nagyon jó. Na, te is hallasz mindent most már?
Igen.
Igen, vagy bedugták a fülest a fiúk, ugyanis hamarosan a vonalban itt lesz velünk Dani, és ő majd elmeséli nekünk ezt az 52 éves autóval való élményét, tapasztalatát. Szóval a sztorit azt foglaljuk össze nagyon gyorsan. Van egy NSU, nem tudom, hogy
várjál. Kicsit messzebbről mennék.
Jó, akkor menjünk messzebbről.
Mert ugye alapvetően arról van szó,
vonalban, érted?
Tudom, de tudom. Kollégája megvárja, megszoktam már.
Te így bánsz a kollégáiddal.
Dani a föld legnyugodtabb csávója egyébként, szóval elképesztő. Na, lényeg az, hogy ugye van nekünk ez a Műhely Pornó nevű műsorunk, ahova rendszeresen hívunk be mindenféle érdekes, meg régi autókat is, amellett, hogy nem ez a műsor fő profilja. És az történt, hogy behívtunk egy automata szívó dízel 2-es golfot, ugye a régi autóval járásról beszélgettünk, és a 13 óra 45 perces forgatás előtt, egy órával kb. Hívott a hölgy, aki az autó, hogy megállt a kocsi, és ugye nem tud jönni.
Osztott.
És akkor kellett gyorsan rögtönöznünk valamit, és hát igazából érdekes autó volt tényleg csak a Havazalinnak a NSU-ja. És akkor mondtuk, hogy akkor Danikám, ez egy olyan műsor lesz, amit nem csak te fogsz felvenni, meg megvágni, hanem te is szerepelsz majd benne.
Te leszel a főszereplő.
Picit hasonlít a mai adásunkra.
Hát ő... igen, nekem majdnem minden napom így néz ki, de gyerekek, ez ilyen vérmérséklet kérdése. Szóval Dani azt mondta, hogy oké. Okay.
Aha, kb.
Így?
Hát nem volt annyira egyszerű, de
és más választásosan
meghatottuk.
Más választásosan sem volt nagyon.
Nem nagyon.
De akkor itt várjátok, itt egy gyors kérdés ugyanide, hogyha ugye ő ezzel jár, tehát ő ezzel ment munkába, nem?
Dani?
Uh-huh. Ezzel a kocsival.
Ja, ezzel, persze, ezzel.
Na, tehát azt kell, akkor most elmondom azt, hogy én kezdtem volna.
Ezt csak én gondoltam, hogy mondjál a tulajdonos.
Nem, ez egy jó... Ja, jó, oké.
Hiszen te magad mondtad, hogy vár a vonalban.
Vár a vonalban, de én szeretném összefoglalni, jó? Mielőtt elkezdjük, hogy miről fogunk beszélni. Szóval van itt ez az 52 éves NSU Prince, amiről én NSU márkáról életemben nem hallottam. Még tök érdekes, ez szerintem Magyarországon nem volt elterjedt, de erről is fogunk beszélni. Szóval, hogy ezt úgy vásárolta néhány, mikor egy év vagy két éve vásárolta, mostanában vásárolta.
Olyan gyorsan telnek az évek.
Igen, hogy igazából majd, hogy nem megnézve ezt a videót, majdnem tökéletes állapotban volt, nem, ha nem is gyári, meg már az itt-ott festékmérő az, azért besípol, de hogy azért tök szép állapotban van, szóval egy használható autó, egy teljes értékű autó. Az más kérdés, hogy nincs benne biztonsági öv például, annyira régi.
Se fejtámla.
Se fejtámla, úgyhogy ezeket nem tudom, hogy például hogyan lehet abszolválni, hogy ezzel közlekedsz, vagy ezzel mondjuk lemenni az Adriára nem biztos, hogy annyira szerencsés, mert ha megállítanak, akkor valószínűleg nem engednek tovább.
De egyébként törvényi szinten, amiben nem volt biztonsági öv, abban már nem
abban
kell.
Nem is lehet tenni, vagy nem is kell tenni.
Ez egy, hát átmegy a vizsgán úgy, hogy nincs benne.
Aha, mert hogy gyárilag nem volt benne.
Így van.
Na, ezek furcsa dolgok, egyébként erről majd még szintén egy kicsit beszéljünk. De a lényeg az, hogy nekem azért tűnt fel ez a videó, mert bennem mindig kérdés volt az, hogy egy autó az meddig mehet. És amikor én megvettem a sajátomat, akkor is már ez volt bennem, hogy oké, de hogy ez meddig lesz autó. És akkor, amikor elkezdtem rá költeni, akkor egyre inkább azt gondoltam, hogy amire költesz, meg amit gondozol, meg amire így szánsz energiát, meg pénzt, az addig lesz autó, amíg te ezt megteszed, hogy szánsz rá energiát, meg pénzt. Tehát, hogy a világ mondja meg, hogy merre megyünk, és hogy meddig használhatsz? A trendek mondják meg? Esetleg te fogod úgy érezni, hogy hú, hát ehhez már inkább nem nyúlok hozzá bottal se, mert egyszerűen nem komfortos,
mert
a világ elhaladt felette.
Én ezt az NSU esetében abszolút nem pénzügyi oldalról közelíteném meg, mert ezek egy viszonylag fenntartható autók abból a szempontból, hogy egyrészt tudsz hozzá alkatrészt kapni, nem biztos, hogy egyszerű, de azért nagyjából van minden, és nem is nagyon drága. Viszont, hogyha azt vesszük számításba, hogy azért, hogyha egy ilyennel mész egy kört, akkor azért úgy érzed, hogy ó, de jó pofa, egy év múlva, két év múlva, meg hát zajkomfortja az zéró, a futóműve már nem olyan, nem akarod, hogy neked jöjjenek, beléd csattanjanak, elkezdesz vigyázni rá, mert látod, hogy azért szépen csak nő az értéke, és emiatt kezdenek el kiesni szerintem a napi használatból az ilyen típusú autók, amik használhatók.
És ezen a ponton kapcsolom be Hava Danit, az említett NSU Prince tulajdonosát. Szevasz, Dani.
Hello.
Ne arra, hogy így megvárattunk, szerettük volna ezt így tálalni a kedves hallgatóknak, hogy ne csak fejest ugorjunk a
Dunába.
Beszélgetésünkből, a Dunába. itt jön ugye, amit feldobott az imént Ákos, ezt gondolom te is hallottad, hogy nem feltétlen pénzkérdés, hanem ennek megy föl az ára, és egyszer csak már nem fogod akarni használni. Ebben a cikkben és ebben a videóban te elmondod, hogy ezt az autót, ha nem is minden nap, de azért rendszeresen használod, és engem az érdekel, hogy, és aztán majd a srácok is fölteszik a kérdésbe, Rákos már biztos, hogy nagyon sokat kérdezett erről, de engem az érdekel, hogy te hogy ülsz bele ebbe az autóba nap, mint nap? Mi az, ami esetleg meggátolna egyszer csak, hogy beleülj ebbe az autóba?
Hát szerintem leginkább valami nagyon nagy havazás, vagy valami ilyesmi, vagy esetleg ilyen földcsuszamlások, de hogy ilyen nagyon-nagyon komoly indok eddig még nem volt.
De nagyon nagy havazás esetén másik autóba se ülsz be, vagy de nem.
Ez igaz. Bár, hát igen.
Figyelj, úgyhogy nem. Dani beleült és elment vele Olaszországig.
Na ez az, igen. Tehát, hogy...
Tehát az Adriára nem mertél volna az előbb menni.
Hát ezt mondtam, igen, hogy azért nem, mert mondjuk engem például zavarna az, hogy nincs benne öv. Tehát, hogy te hogy közlekedsz így zavartalanul?
Hát próbálok erre nem gondolni. Nem teljesen egyértelmű, hogy a jövőben egyébként nem fogja belekerülni, legalább egy kétpontos, de igazából az van, hogy így maximum itthon a nyugalomban zavar ez igazán, az autóban ülve meg valahogy az idem jut eszembe. Úgyhogy van egy ilyen szelektív memória az autóban.
Azért a biztonsági öv az alapvetően arra való, hogy egy stabil helyen ott tartson. De egy NSU-ban milyen stabil helyet tudsz mondani nekem?
Igen.
Ennyire gáz a futóműve?
Nem a futómű, nem, csak nyilván ez egy hány száz kilós autó, Dani, ez nagyon kevés.
Ez 550.
550 kiló, 600 köbcenti, ugye?
Igen.
31 néhány lóerő van. Mennyi?
Nagyon kevés lóerő van benne, igen.
Igen.
Tényleg,
igen.
És nem kevés a forgalomban? Tehát, hogy úgy mész vele, és akkor nem az van, hogy mindenki le akar nyomni?
Hát, szerintem ezt már azért így nem akar
átnyomni. Átnéznek a lámpánál.
Megnézik, az biztos, de egyébként nem feltétlenül forgalmi akadály városban, egyáltalán nem. Tehát ott egy nagyon kis agilis valami tud lenni. Nyilván a maga keretein belül közúton meg, ha nem a legnagyobb hegyek felé megy az ember, akkor azért egy ilyen 90%-al nyugodtan lehet vele utazni.
Wow.
Azt tudja, úgyhogy nem annyira durva, mint ami ennek elsőre tűnik.
Ha pályára fölmész, akkor ott felmehetsz egy ilyen autóval, mert ahhoz viszont lassú.
Hát,
90-nel 100-zal szöttyögni a pályán, az nem biztos, hogy egy életbiztosítás.
Felmehet.
Simán.
Felmehet abszolút, kamionok mögött szépen el lehet vele csattogni, de nem tragédia.
A spóroló.
De nyilván ez nem arra van,
hogy
igen, van egy kis szélárnyék is menet közben. Igen,
csak az előbb érintettük itt az értéket, meg az értékállóságot. Azzal te képbe vagy, Dani, hogy te az NSU fejlődésének melyik pontján szálltál ebbe bele? Vagy hogy hol volt ennek az autónak az értéke egy fél vagy három évvel ezelőtt, és esetleg valamiféle prognózis, hogy hova tarthat, és most hogy áll? Mert hogy itt a srácok azt vetették föl, bocs, csak hogy esetleg, sőt pont az Ákos mondta, hogy az gátolhatja meg a használóságot, vagy használhatóságot, hogy annyira értékes lesz az NSU-t, hogy már félsz beleülni.
Hát azért ennél szerintem ez a veszély még egy kicsit odébb van. Ennek a kéthengeresnek szerintem most a teteje az valahol ilyen, mit tudom én, 10 000 euró körül van, de az akkor már egy múzeumi tár nagyjából. Uh-huh. Tehát, hogy nem egy ilyen iszonyatosan drága dolog. Meg még szerencsére azért van belőle. Erre-arra is így ki lehet fogni azért egészen normális árakon.
Szerintem most már többet ér, mint amennyiben neked van?
Bőven, persze.
Na, hát persze. Akkor
én ezt nagyon-nagyon jó áron tudtam venni, úgyhogy igen.
A műhelypornóban egyébként elmondod, vagy elmondják, hogy ugye 100 000 forintot kell körülbelül rákölteni. Ezeket megcsináltad, amiket ott javasoltak?
Ezek szépen jönnek sorban, igen. Szerencsére annyira nem voltak nagyon-nagyon új dolgok, úgyhogy persze, ezek így jönnek majd évközben elő, és akkor...
Szóval igazából akkor nem kell rá szórni a pénzt két zsákkal.
Nem, abszolút nem. Ez azért is lett nekem ez az autó, mert ez egy fenntartható valami, ami nem egy ilyen pénznyerő projekt, hanem abszolút használható, és alkalmas arra, amire nekem kell.
Van itt még egy dolog, ugye te azt elmondod az interjúban is, hogy ilyen veterános családból jössz, nálatok volt két bogárhátú is, aztán állólámpájú mercire váltottatok, szóval hogy igazából ez már megvan a tapasztalat. Ez egy ilyen attitűd? Szóval, hogy új autóra igazából nem is nagyon cserélnéd ezt a kis NSU-t?
Hát cserélni biztos, hogy nem. Persze, ez egy ilyen örök pont lesz, vagy legalábbis szeretném, hogy ez legyen. Úgyhogy maximum csak mellé, de helyette nem.
Most próbáltuk itt megfejteni, meg majd fogjuk próbálni megfejteni a veterán autózásnak a miértjeit és okait. Te hova raknád magad, melyik táborba? A családi nyomás, amit említettél az interjúban, vagy magadtól is beszálltál ma egy NSU-ba, vagy inkább az lendített előre, hogy a családban is volt néhány veterán autó?
Hát szerintem inkább az utóbbi, de ezek nagyon régi sztorik, tehát ilyen 10 éves korom előtti mondjuk nagyjából az összes autó, úgyhogy ez maximum csak így régről volt meg, hogy ez tök jó dolog. Nekem így a baráti kör hozta meg, hogy jó lenne valami ilyesmivel foglalkozni, hogy ilyesmibe ülni.
Na áruld el még akkor nekünk kérlek, hogy van-e bármi terved az idén, hogy el fogsz ezzel az autóval menni, ugye most beszéltük, hogy elmentél Olaszországba, de hogy fogsz-e vele utazni idén, és hogyha igen, akkor hová és hogyan?
Abszolút, ez most már megint kezd gyűjteni a kilométereket, és a változatosság kedvéért szerintem megint Olaszország lesz a vége, vagy így a legmesszebbi útja, most már ez a Toszkán régióval is merünk tervezni, aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyire lesz sikeres. Az előző út alapján nincs igazi jogfélelemre, szerencsére.
Ez a komoly. Na és erről fogunk még majd mindjárt beszélgetni, de most téged elengedünk, nagyon köszönjük, hogy becsekkoltál, és akkor további sok balesetmentes kilométert a kis NSU-val. A következő 52 köszönöm. Évre akkor tárazd be.
Jó. Oké,
ciao, Dani.
Hello.
Szevasz. Hava Danival beszélgettünk, az említett NSU büszke tulajdonosával, és hát igazából azon gondolkodom, hogy Olaszországot említettétek, amikor én kimegyek és látom ezeket a 50 éves, tényleg nagyon régi, már rohadó kis Fiat 500-asokat, és még mindig tiporják őket. Tehát hogy az van, hogy még mindig kevésbé. Mennek.
Hát hány éve voltál utoljára?
Tavaly. De én mindig látom ezeket.
Nem keveset láttam.
Mit?
Én alig láttam ilyeneket.
Tavaly keveset láttál. Hát ez érdekes, mert ezért, hogy a te BMW-nél megsziszennek, nekem meg mondják, hogy dicséros, te keveset láttál, én sokat láttam.
Igen. Lehet, hogy egy alternatív világban élünk, vagy egy ilyen...
Tehát valami totál másban vagyunk.
Párhuzamos dimenziókban mozgunk.
Én meg nem figyelem a régi 500-asokat.
Nem figyelem a régi 500-asokat. Egyébként valószínűleg ez sem mindegy, hogy hol. Tehát, hogy Olaszországban... Nem tudom, vannak ezek a, most mondtam én, a Amalfikósz, tehát hogy fönt mész a Szerpentineken, azért ott előfordulnak. De az is lehet, hogy az én szemem mondja azt, hogy te figyelj, ebből nagyon sok van, mert én veszem észre ezeket, mert egyébként ugyanúgy ott vannak a modern autók is. De az tény, hogy Olaszországban nekem mindig visszajön az autókba vetett hitem, amikor látom ezeket a nagyon elhasznált, nagyon már azt gondolnád, hogy haldokló autókat, és látom azt, hogy még mindig használják őket. Persze az összes autószerelő egyébként nagyon jól él, valószínűleg, mert mindig tele vannak, de hogy az érdekes, Ákos, hogy amit mondasz, hogy ott igazából, ha van is, akkor ezeket használják.
Hál' Istennek.
Szóval, hogy ezek úgy mennek, ezek a dolgok.
De miért ne használnák? Vagy de, mi a hipotézis most itt?
Figyelj, nincs hipotézis. Igazából az van, hogy engem itt ez az öv érdekelt, mondtam most a Dani, hogy lehet, hogy ebbe fog kerülni egy öv, de visszaugorva arra a témára, hogy vajon hol van a vége, vagy meddig használjuk ezeket az autókat, benned van ilyen a BMW-del kapcsolatban?
Figyelj, igazából az a helyzet, hogy én ilyen szempontból kicsit puha vagyok, mert én ezeket nem használom napi szinten. Alapvetően nem is autózok városban nagyon, tehát én budapesti vagyok, és igazából én tök jól elrollerezek, robogózok, gyaloglok, biciklizek, bármit csinálok, de hogy, és szerencsére ezek hobbitárgyak tudnak lenni, de hogy így igazából én nem látom ennek ilyen szempontból a végét még. Tehát nyilván, hogyha majd bejönnek azok a restrikciók, hogy már nem hajthatsz be ide vagy oda vagy amoda, akkor már sokan elkezdenek majd elgondolkozni azon, hogy most akkor ez befektetés, vagy akkor hobbi, vagy akkor autó, vagy akkor mégis micsoda. De hogy alapvetően azért a kimész egy veterános bőrzére, szerintem ezek akkorák, mint még soha. Tehát, hogy gyakorlatilag szárnyal a piac Nyugat-Európában, akár alkatrész, akár autó, akár bármi, egy Imola, vagy egy bármilyen nagyobb veterános bőrze, az tele van, és nagyon-nagyon sokan költenek erre pénzt. Persze nyilvánvalóan itt is az van, hogy az értékesebb autók kelnek el hamarabb, tehát hogy a mindenből a csúcsmodell, a nagy motoros, a jól felszerelt, az első, tudod, amíg az első ilyen, első olyan, ezek mindig nagyon hamar elkelnek, és akkor van egy reszli, aminek meg az ára azért kisebbeket tud mozogni, de hogy így, alapvetően én engem nem szokott ez különösebben zavarni.
De miért téged például zavar, vagy te tervezel ennyire előre, vagy látod, hogy mondjuk 10 év múlva már nem fogod használni ezt a kocsit?
Nem, én pont ez az, hogy egyébként nagyon sok szempontból az életemben ilyen nagyon random vagyok, tehát hogy elég spontán történnek a dolgok, de ez egy olyan, mióta van egy autóm, és azt megvettem, azóta nekem benne van egy ilyen érzés, hogy oké, hogy ez most így van, de hogy ez előbb-utóbb ennek vége lesz, mert hogy ez már nem egy új autó. Miközben látom azt, hogy egyébként tök sokan használják még az ennél idősebb autókat is, vagy ha elmegyek Amsterdamba például, ott is ezeket a régi Volvókat tiporják, és még mindig mennek. Sőt, ott láttam olyan Volvót, ami szintén ilyen 50 év körüli, és látszott, hogy napi használatban van. Szóval, hogy ez mi múlik? És ezen gondolkodtam egyébként ma, hogy készültem erre az adásra, hogy ugye van az a veterános, aki a vitrínben tartja a kocsit, és gyakorlatilag szebb az autó, mint újkorában volt, mert megcsinálta, kipofozta, itt két utcával lejjebb láttam pár hete egy gyönyörű E-mercit, ami szerintem soha az életében nem volt olyan szép, mint akkor, amikor láttam, és egy 30 plusz éves merci volt.
Egy kicsit az van szerintem, azért rossz az összehasonlítás a nyugattal ilyen szempontból, mert sajnos a magyarországi műszaki kultúra az nagyon sajátos. Ugye azért, mert ugye, de ez
egyszerűen
a hiánygazdaság hozta ezt ugye el, hogy a szocialista érában, meg 10-20-30-40 évvel ezelőtt is még, ugye az volt, hogy nehéz volt mondjuk alkatrészt szerezni, nem volt hozzá szaktudás, mert ugye teljesen le voltunk mondjuk, mit tudom, a rendszerváltás előtt választva a nyugati világról, és nem az volt, hogy volt egy Renault márka szerviz, ahol kiképezték az embereket a csizma Renault-ra, meg az ötösre, hanem ezek ugye beestek nyugatról, és akkor nem volt hozzájuk alkatrészt, meg szaktudás, és akkor ugye mi jön? Hogy a francia azt odarakta, és miért ilyen alkatrészt? és majd
az a baj ezzel.
Bepótolom a Zsiguli indexrelével, meg amit találunk a bontóba. És ugye alapvetően ezért ezek az autók, amik nagyon sokat töltöttek Magyarországon, ezen azok általában látszik is. Ami veterán korú, tehát tényleg ilyen 30-40-50 éves kocsikról beszélek.
Mármint látszik, hogy?
Hogy ezek már átestek elég sok ilyen okos műszaki, meg ilyesmin.
Okos műszaki?
Okosban.
Na mindegy, de hogy alapvetően nekünk szerintem a veterános körünk, és én nem akarok itt senkibe beleállni, mert alapvetően szerintem nagyon jó, hogy végre Magyarországon is van olyan réteg, akinek financiálisan, meg érzelmileg is szüksége van, meg belefér egy veterán autó, de alapvetően nézd meg, hogy elmész egy bármilyen veterános eseményre, és az autók kétharmada az Mercedes lesz. Mert ugye gyakorlatilag az volt az egyetlen, ami úgy beszivárgott még a rendszerváltás előtt így az országban, és akkor mondták, hogy a Mercedes, és akkor az volt a mindennek a csúcsa. Ma meg ugye azt mondják, hogy az tartja az értékét, lásd ugye az SL, amit most nemrég volt nálam.
Az nagyon szép. Igen, azt igen. A képet tettük ki a
Igen, azért is az mondom, hogy alapvetően itt tényleg ezeket az értéktartó, meg ismert dolgokat keresik, Opelek, meg ilyesmik, amik voltak itthon, azok azért felbukkannak ezeken a rendezvényeken, de ezekkel azért a legtöbben nem újkorúban találkoztak. És ugye ehhez képest meg elmész Olaszországba, hogy simán lehet, hogy találsz olyan bácsit, aki 60 éve megvette az 500-as Fiatját, és azóta hát azt használja.
Igen. 10 éve akadt be neki, és akkor most ő eldöntötte, hogy mostantól veterános lesz.
Igen, hanem... és ezt kezdtem el az előbb mondani, hogy ugye van az a veterános, aki tényleg így a megteheti kategória is, és vitrínben tartja, és akkor második, harmadik autó, és nagy ritkán előveszi. Meg van az, aki nem veteránozik, csak régi autója van és használja.
Igen, és szerintem egyébként nálunk ezek tipikusan inkább a 20-25-30 éves autók. Tehát amik ugye már elég olcsók ahhoz, hogy szinte bárki meg tudja venni. Van hozzá azért már alkatrész szaktudás szinte mindenhol, mert ezek már újonnan is előfordultak. és még elég egyszerűek ahhoz, hogy lehessen őket szerelni. Ilyen szerintem a te BMW-d is egyébként.
Hát, nem tudom, az már pont a modern autó kategória, mert már sok minden elektromos benne.
Jó, akkor azt mondom,
de jóval megcsinálva valóban.
Fejből tudnék mondani 30 olyan szervizt, ahol mindent megcsinálnak rajta, míg mondjuk egy első DS-hez...
Hát mindent? Szabadon foglak mindjárt.
Azt nem mondta, hogy olcsó lesz.
Igen, azt nem mondtam, hogy olcsó lesz. De, hát, de hogy mit tudom
már,
én
most
egy...
Most már mindegy, tudod.
De hogy azért ennél jóval kevesebben szerelnek mondjuk DS Hydrót, vagy most mond, nem tudom mit
mondjuk. Vagy NSU-t.
Vagy NSU-t, vagy Renault Elektronikát korait, vagy szóval, hogy igen, alapvetően itt a te autód már szerintem pont elég fiatal ahhoz, ugye erre találták ki ezt a youngtimer kifejezést, hogy jársz vele, meg ez, és így használgatod, költesz rá, tudod, hogy valamennyivel többet fog kérni, mint egy fiatalabb autó, de ezt szereted, ezzel akarsz járni, és ugye van ez a másik kifejezés, a rolling restoration, hogy igazából nem nekiállsz és csontra felújítod.
Igen, hogy minden csavarnál,
hanem folyamatosan használgatod, és ami
mint
éppen...
a repülőgépeket, igen, vagy a hajókat, ugye? Tehát ez addig nem repülhet, vagy nem kerülhet vízre, amíg nem tökéletesen működő kész minden rajta. És azért van az, hogy egy repülőn is, nem tudom, néhány év alatt az összes csavarig kicserélnek mindent, és azért van az, hogy tényleg bírják 60-70 évig.
Hát igen, abszolút, abszolút.
Na, hát ez kérdés, hogy a mi autónkkal hogy lesz, Ákos, de minden esetre én nem szeretek rá úgy tekinteni, mint egy veterán autóra, egy idősödő kocsi, ami ugyanúgy működik. Tehát én teljes értékűként
egy idősödő
tekintek rá.
Egy tulajdonossal.
Hát figyelj.
Te is őszülsz már.
Figyelj, mindnek halunk. Ebben biztos lehet.
Egyszer minden elmúlik, Viktor.
De ahol bezárul egy kapu.
Ott kinyílik egy...
Egy új.
Ó, gyerekek, csoda. Veletek álom az élet.
Ennél van fejem.
Nincs.
De lejjebb sem.
Nagyon köszi. Mondd, Ákos?
Azt tudjátok, hogy ez az idézet kitől származik?
Már melyik?
Hát ez a, ahol egy autóba csukódik, ott kinyílik egy másik.
Nem,
hát,
de valami.
Hát a Wartburgtól.
Szerintem, hogy csúcson hagyjuk abba. Drága hölgyek, urak, egy nagy tapsot szeretnék kérni Szentkuti Ákosnak.
Ennél már jobb.
És Szabó Bencének. Nagyon szépen köszönöm, fiúk, hogy itt voltatok. Tényleg, jár a csoki. És nagyon köszi tényleg.
Ezt előre
megjegyeztük. És akkor találkozunk. Nagyon köszi. Tényleg ez a veterános téma egyébként tényleg végeláthatatlan. Még mondjuk el április 28 parkolóparádé, amiről
szépen
beszéltünk, és ott Ákossal személyesen is lehet találkozni. És akkor figyeljetek, megbeszéljük, mert Ákossal rengeteg témánk van még, és azt mondta, hogy örömmel jön máskor is, úgyhogy szerintem két hét körülbelül két-három héten belül.
Visszatér.
Nagyon bízom benne, hogy újra találkozunk. Úgyhogy ezúton elköszönök tőletek, urak, köszi, hogy jöttetek ma.
Király volt.
Én köszi.
Szabó Bence, Szentkuti Ákos,